A mai vendégünk nem Z-generációs, de szinte csak 10 évesekkel dolgozik, eredményesen. Hogy mi a titok? A teljes adásból kiderül. Vendégünk Gulyás Pálmi, Whitefield. Gondoljuk újra ma is.
Köszöntünk a Revice Podcast csatornáján. Beszélgetések a digitális kor kihívásairól a generációk tükrében.
Sziasztok, kedves Revice Podcast hallgatók! Ma is egy újabb adással készültünk nektek, egy újabb vendéggel, és nem is biztos, hogy nagyon belemennék, de úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges személlyel van ma dolgunk. Nem a Z-generációnak a tagja, viszont talán nem is állhatna közelebb a Z-generációhoz, mint ahogy éppen áll. Úgyhogy még mielőtt megszólítom Dávidot is, mert ő is itt van.
Jaj, végre szót kaptam, köszönöm szépen a lehetőséget. Hát az örök 19 éves a vendégünk, mert már hát 2 éve is egy ilyen cikket olvastam róla, hogy 19 maradt 10 évig még, úgyhogy...
Így van. De ha visszaszámolok, akkor már 17 évesen is 19 volt, szóval... Na mindegy, megkérdezzük tőle. Szóval a vendégünk Gulyás Pálmi, Whitefield, és akkor erről is majd kérdezünk. Hello!
Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, meg hogy találkoztatok veletek, és minden hallgatót is akkor köszöntök. Remélem, hogy minél több érdekes dologról tudunk majd itt beszélgetni.
Abszolút. Figyelj, az a kérdésem, hogy mi ez a Whitefield?
Aha. Köszönöm ezt a kérdést, ezt egyébként nagyon sokan megkérdezik tőlem, mert...
Akkor lapozzunk.
Ugye egyre furább, hogy nem a saját nevem van kint, szerintem, mert egyre jobban arra fele halad, én úgy érzem a világ, hogy a személyes branding sokkal erősebb, mint hogyha valamit ráhúzol valamire. De a Whitefield az egyébként nekem egy ilyen érettségizés középsuli végén alakult ki, egy olyan gondolat a fejemben, amit egyébként sokan furának tudnak tartani, de Pascalnak van egy ilyen mondása, hogy minden emberben van egy űr, egy légüres tér. És ezt úgy is mondta, hogy egy Isten alakú lyuk. Uh-huh. És én amikor leérettségiztem, én egyrészt hívő vagyok, tehát keresztényként lettem nevelve is egyébként, de így azt vettem észre, hogy tényleg arról szól az élet, hogy van bennünk egy lyuk, egy űr, egy vákum, amit be kell tölteni. És ezt mindenki máshogy tölti be, de mindenki érzi. Uh-huh. Tehát mindenki tudja azt, hogy azért eszek, azért írok rá a lányra, azért megyek el bulizni, azért iszok, azért drogozok, mert van egy űr, és az kívánja, hogy betöltődjön. Uh-huh. És mivel én úgy érzem, hogy egyrészt én tudom, hogy hiszek abban, hogy hova megyek a halál után, hiszem azt, hogy van egy célja az életemnek, és a mindennapjaimat azzal töltöm, hogy ez megvalósuljon, hogy megvalósuljanak ezek a célok. Ezért jött ez a gondolat, hogy ez a Whitefield, ez egy ilyen sajátos kis életérzésem lesz, és akkor erre kezdtem el felhúzni egy fotóblogot, hogy mentem mindenhova, mindent lefotóztam, mindenkivel pacsi, nem tudom, szórakozás, de közben azért az értékek azok megvannak, így alapozva, és erre jött az, hogy igen, a Whitefield az egy ilyen tök jó, akár mozgalommá nőheti ki magát, de ez igazából egy személyes dolog, úgyhogy ez a Whitefield.
Oké. Okay.
Azt mondtad, hogy ez kinőheti egy nagy brandés magát, de végül is ugye ez rajtad maradt, és ez egy valamennyire a személyes márkád lett, tehát hogy de ki vagy te akkor akár így a márkában, és ki vagy te, aki a márka mögött vagy?
Aha, nagyon jó. A márkában én 2016-ra nőtt ki egy fotóblog, ami az a Whitefield volt, akkorára, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy akkor ekkor robbant be az Instagram, és azért elég sok influenceret is fotóztam, meg elmentem minden ilyen alkalomra, eseményre, PR dolgokra, hogy a követőim elkezdték kérdezgetni, hogy fú, ez mi, látjuk, hogy tök sokat lóksz, mindenkivel lehet-e megismerni téged, vagy csatlakozni. És akkor ugye még nem volt annyira fura, hogy egymásnak írogatnak az emberek, mint ma például, hogyha ráírsz egy lányra, az már ugye nem feltétlenül ugyanaz, mint 3 éve, akkor ilyen újdonság volt, hogy lehet az Instán ismerkedni. De hogy annyian írtak rám ezekre, hogy elkezdtem szervezni nyilvános eseményeket, és az elsőn voltak 5-en, a másodikon, nem tudom, 25-en, a harmadikon már, nem tudom, 50-en, és ezek ilyen fotós, ismerkedős, social-os események voltak, influencerek jöttek, volt, aki vlogolt végig, 15 ilyen DSLR kamerait, ilyen 16 éves gyerekek kezében, tehát ezért látni lehetett, hogy ez működik, ez valami történik, És akkor a legnagyobb alkalom, ez egy ilyen blackout nevű esemény volt, mindenki feketébe beöltözött, és a Margit szigeten konkrétan 250-300 fiatal összegyűlt full feketében, és így kijött a rendőrség, én ilyen 40 emberre számítottam max, és kérdezték, hogy ez egy szekta, vagy mi van itt, a 444 kim volt, ők is interjú voltak, meg ilyen gyerekeket, meg diákokat, hogy most
ha jól emlékszem, történik. Kereskedelmi TV is kijött, RTL Klub, vagy TV2, ilyesmi is volt
kint. Nem tudok róla, de nekem is említették, hogy amúgy voltak ilyen nagy kamerások is. De én tehát nem volt időm, tudod, mindenki az oda menni, mert akkor ilyen fura a káosz volt, hanem csak csináltam a képeket, meg az ismerőseimmel el voltam. Szóval a Void Field az így átalakult egy ilyen eseménysorozatba, ahol egy közösséget építettem ki olyanok között, akik tartalomgyártók és socialesek, és szeretnének tudod így menni mindenfele, meg ebben a közösségben így megalapozni valamit. És egyébként ez ment 2 évig, szerintem levittem egy ilyen 25 eseményt, amiből volt ez a blackout, ahol feketébe öltözik mindenki, volt kultúra, abból volt 12 alkalom, hogy random helyekre elmegyünk közösen együtt, és meg van hirdetve, hogy hova, bárki jöhet, és akkor mindenki fotózik, én meg általában hoztam egy lányismerős magammal, akit én szívesen fotózok, és akkor mindenhonnan annyi tartalom készült, hogy így már, amikor legközelebb megcsináltam egy új eseményt, vagy így behirdettem, akkor nyilván már olyan gyönyörű képek voltak, meg 15 fotós még átküldte az ő anyagát, és akkor ki tudtam válogatni. Tehát kialakult egy ilyen tartalomgyártó kis közösség, vagy mi a másik oldala a Void Field-nek, az pedig ez, hogy én személyesen elkezdtem kialakítani egy közösséget, akiknek így próbáltam motiválni őket, hogy de ennek van értelme, hogy tartalmat gyártunk, van értelme közösséget építeni, és a közösségépítés a legértékesebb dolog, amire fel lehet használni a social médiát, és én ezt akartam úgymond kimaxolni, és egyébként, ha nem csinálom meg ezeket a dolgokat, akkor nem tartanék ott, mint most, mert nem ismerném azokat az embereket, nem lenne ennyi tapasztalatom eseményszervezésben, social médiában, nem tudnék 15 fotóst így fejből, akiket szívesen megbíznék egy jó munkával, stb. Tehát, hogy itt szerintem a mozgalom része az elveszett egy picit, viszont a közösségépítés része az meg az életemmé vált beközben. Szóval a Void Field az inkább maradt személyes, mint hogy kinőtt volna egy vallással, vagy nem tudom, egy valamivé, amit az emberek tényleg azzal azonosítanak, hogy be kell töltsük az életünket, de nálam meg ez mindenképp megmaradt. Hogyha ez így válasz.
A hallgatók nem látják, de egyébként egy olyan úriember ül itt velem szemben, akinek a hajának az egyik fele ilyen libazöld, talán úgy tudom mondani, a másik fele pedig talán az eredeti szín, de erre nem merek tippelni. Egyébként ez az extrém külső, mert hogy más videókon is látjuk, hogy azért a színskála talán az összes pontjában már volt mindenféle színű a hajad. Ez az extrém külső, ez kicsit ilyen szándékosan, vagy ez inkább téged csak egy jókedre derít, és akkor ezért dolod?
Ez azért elég szándékos. Egyrészt a magammal szemben is, mert én nem szeretek annyira nagyon átlagos hétköznapokat megélni, és ha már csak önmagam miatt, meg a külsőmmel ezt tudom valahogy manipulálni, én úgy érzem, hogy ez egy szintig egészséges, és élek vele, meg nagyon szeretem ezeket az extra kis dolgokat, és akkor igen, tehát kb. 2 hetente, 3 hetente változik a hajam. Ez van, hogy egyébként a kliensekhez kapcsolódó kampányhoz illik éppen.
Aha.
Mert most például most csinálunk a Valentin napi tartalmat, tegyük fel egy nagyobb kliensnek, és ott van egy anti-love, tehát ilyen anti-szerelem kampány része is a dolognak, ami egy ilyen fekete latex és neonsárga színekben van megcsinálva, és akkor ahol ott például arra befestettük a hajamat, hogy egy videóban legyen egy ilyen edgy kis rész, de fontosnak tartom, ahogy említettem, hogy tényleg próbálják meg az emberek keresni az élet minden szintjén azt, hogy hogyan tudnak egy kicsit abból a safe boxból, vagy ilyen, hogy hívják ezt, comfort zone-ból egy kicsit kijönni.
Izgi, amit itt most így elmondtál, ugye, hogy te is valamennyire akkor a brandhez is öltözködsz, vagy akkor inkább így mondjuk egy-egy projekthez beleted magad teljes lényedet, de egy kicsit visszatérve erre az egészre, hogy te egyrészt akartál a közösséget építeni, meg a mostani munkáidnál, és azért, ahogy mi látjuk, a közösség az egy húzó erő, de hogy téged mi az, ami motivál arra, hogy te, mint tartalomgyártó megjelenj?
Uh-huh. Ha úgy érted, hogy megjelenjek.
Hát, hogy mint egyáltalán, mint tartalomgyártó legyél.
Aha, én a social media szerelmese vagyok, ezt azért így le kell szögezni. Nekem egy ilyen, ha nem is addikcióból, de egy ilyen hatalmas élményből indult ez az egész, hogy 2010-11-ben a Tumblr az egy ilyen nagyon nagyot ment a világban is, Magyarországra is ez elért, és én még elég korán kaptam rá erre, mert ilyen amerikai diákokkal lógtam nagyon sokat. És ez a szerelem, ez megmaradt a mai napig, annak ellenére, hogy azért ez nagyon sokszor átment csak szakmába, hogy tényleg csak arról szólt az élet, hogy én nem is volt időm tartalmat gyártani, de klienseknek ezt kiszerveztem, ezt megcsináltam, influencer kampányok, stb. Mára viszont szerintem ki tudtuk alakítani így a csapatommal azt az egyensúlyt, hogy azt csináljuk, amit élvezünk, és nyilván ezért szerintem ennek mindig is lesz helye, mert élmény tartalmat gyártani. Nagyon nagy élmény. Tehát nem véletlen van az, hogy akik 5 éve YouTube-olnak, azok élvezték az elején is, most is élvezik, és mivel nem hagyták abba, és lehetett látni, hogy ezt szeretik, ezért akik 5 évig csináltak egy YouTube csatornát, azok ma a legnagyobb YouTuberek. Uh-huh. És ez szerintem ma sincs másképp, hogyha valaki élvez TikTok videókat csinálni, akkor lehet, hogy első 2 hónapban tök gagyi lesz, de utána meg, hogyha kitartóan csinálja, akkor ráérez, és élvezi még mindig, és utána már élvezi azt is, hogy növekszik, hogy figyelmet kap, hogy szórakoztat embereket, vagy tanít embereket. És azért szerintem mindig is lesz helye ennek, és én az életemben nem is akarom, hogy ez megváltozzon.
Mm-hmm. És akkor most mesélj egy picit erről, hogy mi ez a csapat, vagy kik vagytok ti, akiben most akkor így jelen vagy, mint tartalomgyártó.
Hát akkor minden hallgatónak bemutatnám a The Deep Creative Collective-et. Ez egy olyan freelancer egyébként tartalomgyártó csapat, akik foglalkoznak egészen a brandingtől, marketingtől, PR-tól kezdve a fotózás, TikTok tartalomgyártás ilyen szintekig, vagy akár csak a Instagram sztorik és captionok elkészítése, megírása. És ez alapból úgy indult, hogy nem tudom hányan ismerik Budapesten az Anzsuna Ice Pops-ot, ez egy ilyen kis fagyizó üzlet, és ott én meg lettem bízva azzal, hogy olyan tartalmat kell gyártani, amiközben közösséget épít. Ez annyit jelent, hogy mondjuk én hetente 5 lányt kértem meg, hogy jöjjön be, egyen meg egy fagyit, fotózzunk egy-két képet, ha akarják, használják a képet, ha nem, de a következő fagyi is ingyen van, és azért reméljük, hogy tetszik neki. A képeket mi használtuk, és nyilván azért egy 30-40 ember után már párok, már srácokkal, már kutyákkal, már anyukákkal, mindenkivel lefotóztuk, és a termék is annyira jó, hogyha a szolgáltatás is annyira jó volt, mint az Anzsunánál, akkor ez így beindult, tehát hogy működik ez a közösségépítés kis eseményekkel, meg fűszerezve, meg nem tudom. És akkor ez a formula tetszett meg nagyon más klienseknek, és a kollégámmal, akivel ezt csináltuk ennél a fagyizónál, ott ezt ki tudtuk szervezni még más brendeknek, és úgy érezzük, hogy ez a tartalomgyártás, közösségépítés, főleg egyébként tényleg a Z-generációnak, még talán az Y-nak is egy picit ez szexi, vagy így beválik, de ez nagyon jól működik, és mi ezt csapatszinten csináljuk most már több mint 5 kliensnek. De erről szól a Deep Creative Collective tényleg, hogy megtalál minket egy brand, és kikeressük a lehető legalkalmasabb, leghatékonyabb és legjobban működő általában fiatalokat, de inkább tartalomgyártókat, tehát a cél az, hogy a legjobban ki legyen elégítve a kliens és a brandje, hogy olyan szolgáltatást kapjanak, amiben egy valós közösséget építenek, és a brand az nem a termékről szól, hanem a brandnek van egy üzenete, vagy van egy tényleg valami motiváló része, amit ki lehet maxolni online is a social médián keresztül. Úgyhogy ezt csináljuk.
Azt nem említetted, ezt csak így nyilván a háttérből tudjuk, hogy viszont akikkel te együtt dolgozol, ők abszolút Z-generációsok. Tehát nagyon igen. Fiatalok a kollégáid, igaz?
Igen, tehát azért nálunk nem ritka az, hogyha ilyen 16-17 évesek azok, akik akár gyártják a tartalmat, mert hát egyrészt nem is próbálkoztunk másokkal, de például egy 20 éves akárki azért nem érzi azt, hogy például a TikTokra hogy kell egy videót megcsinálni. És ez nagyon jól látszik egyébként nagy ügynökségeknél is, meg magánembereknél is, hogy töltik fel a videókat minden héten, de valamiért, tudod, így nem működik. Vajon miért nem működik? Hát nem, ezt érezni kell. Azt a formulát, azt, hogy vagy kitanulod hónapok alatt, vagy akár évek alatt, amíg ráérzel, vagy tudod, hogy mi kell, és akkor elkészíted azt, és ez valamiért jobban működik fiataloknál, mert gondolom ebben nőttek fel, ők is olyan fogyasztók, akik ugyanúgy fogyasztják a tartalmat, mint akiknek gyártani kell, és valószínűleg ezért nálunk tényleg nagyon nagy arányban fiatalokkal dolgozunk együtt. De közben meg olyan lendületük van, meg olyan kreativitásuk, meg ez az éhség, tudod, hogy még akarom, még kell, még jobbat, még izgibbet, még nagyobb büdzséből, még tehát ilyen végtelen motiváció van bennük, és azért is szeretjük ezt, mert bennünk is, ahogy az elején kezdtétek, tényleg 19-nek érzem magam 27 éves korom ellenére, ez a lendület, ez kell. És főleg a Z-generációs brendeknél ez a lendület, ez kihagyhatatlan. Ha valaki odaadna egy Z-generációs brendet egy ügynökségnek, akkor nagyon netsz, hogy most ott tényleg vannak olyan emberek, akik ezt átérzik, és ezt tudják hozni. Mi pedig direkt benne vagyunk ebben, a fiatalokkal akarjuk megcsinálni, és nincsenek limitek meg. Nem úgy állunk hozzá, hogy ezek a célok, hogy tudod, ilyen most ebben az évben ennyi eladás legyen, vagy hogy nem tudom, legyen ennyivel több követőnk, vagy nem ezek a célok, hanem igazából az a kérdés, hogy meddig tudjuk kimaxolni a dolgokat, hogy határ nincs, meg nincs cél, hanem csak menjünk, legjobbak legyünk, legizgalmasabbat csináljuk, az üzeneteket adjuk át a legerősebben, a tabukat az döntsük le nagyon durván, és ki tudja, hogy meddig tudunk elérni. Tehát inkább ez a hozzáállás, meg a lelkület.
Ez azért érdekes, mert így a kis csengő a fejemben már csiringel. Én munkaközvetítő cégnél dolgoztam, és tudom, hogy x millió jelöltet én bemutathattam, és mondták, hogy nekünk fiatal kell, 10 év tapasztalattal, 10 év tapasztalattal irányítható legyen. Tehát, hogy olyan dolgok, olyan sztereotípiák alakultak ki a fiatal munkavállalókkal kapcsolatban, és te itt most teljesen a másik oldalát mondod, mert azt mondod, hogy motiváltak, megállíthatatlanok, nem munkaidőbe gondolkoznak, gondolom. Igen, tehát egy forgatás akár ilyen 16-18 óra is lehet, nem?
Persze.
Hol van a titok?
Hol a titok? Azért...
Ha nem titok.
annyira egyébként nem titok, tehát nálunk azért elég jellemző, hogy akik velünk dolgoznak, annak ellenére, hogy fiatalok, nem hiányolják a tapasztalatot. Mert például a legjobb videósaink, azok a generációjukból adódóan 12 évesen már azért ilyen 100-es kamerákkal rohangáltak. 12 évesen. Tehát én utoljára 12 évesen szerintem egy botra azt hittem, hogy kard, és akkor az öcsémmel harcoltam a hátsó kertben. 12 évesen ők konkrétan van olyan, aki, ha meg tudnám mutatni, megmutatnám, de beszélgettetek is vele, például a Krokovai Ábellel, konkrétan ők 12 évesen kis mini akciófilmeket forgattak le.
Igen, azt meg is találtuk, igen.
CGI-t raktak bele, sztori volt benne, valódi lövés, tehát ilyen nagyon durva, lenyűgöző, és akkor ezek a gyerekek, nem tudom, 5-6 év alatt, amíg ezt így szerelembe estek ebben a dologban belül, kipróbáltak mindent, tehát ilyen tudod, így éhesek, szomjasak, és ez még mindig bennük van, mert élvezik, meg látják, hogy van ebbe valami, most már fizetést is rendesen kapnak érte, stb. És amúgy lenyűgöző, hogy mennyi ilyen fiatal van. Tehát az egyik, tegyük fel, csak az egyik kliensünk, az a MobileFox, a tulaj, az egy 19 éves srác, tavaly egy éve még le se érettségizett, és egy tavaly 250 milliós árbevétellel zárták az évet. Tavaly nagyjából 10-szerezett, tehát hogy akkora növekedés van náluk, és ő is 15 évesen kezdte. Tehát hogy lenyűgöző, hogy a mai fiatalok mennyire fiatalon kezdik, mert ott az interneten nincs limit, hogy mire kereshetsz rá, hogy mit tanulhatsz meg, és mi az ilyenekre vadászunk. Tehát van ilyen, ugyanilyen PPC-s srác, aki 16 évesen belásta magát a Facebookba, az edzekbe, a nem tudom mibe, és konkrétan ha küldök neki most egy e-mailt, hogy van ez az új brand, léci egy gyors piackutatást csinálj róla, konkrétan estére megkapok egy olyan piackutatást, amit, hogyha nyilván leküldenék egy ügynökségnek, akkor sokkal profibban megcsinálnák 3 hét alatt, és nem tudom, 15 alkalmazottal, és nem tudom, milyen rendszerekkel, de bőven elég, amit az a srác megcsinál, mert már online olyan eszközök vannak, amiket ha kiismersz, akkor 20 perc alatt megtudsz, amit akarsz. És ő is 16 évesen kezdte, most 18, és nem tudom, megkeres pár milliót abból, hogy hirdetéseket kezel, meg ilyen tanácsadásokat. Tehát lenyűgöző. Uh-huh. És mi az ilyenekre vadászunk, ugyanígy TikTokon figyeljük, hogy ki az, akinek jobb a humora, mint másoknak, ki az, aki jobban érzi, ki az a lány, aki nem csak táncol, hanem vannak értelmes gondolatai, és üzeneteket is megfogalmaz a, nem tudom, a szexi videók között. Tehát, hogy ezeket vadászni kell, és ha mi nem is egy talent management csapat vagyunk, de bízom abban, hogy nálunk egyből mély vízbe kerülve azok a fiatalok, akiket megtalálunk, azok még értékesebbé tudnak majd válni. Úgyhogy nagyjából ez a válasz így a kérdésre szerintem.
Tehát akkor van egy generáció, akikbe azért ti vagy te megtaláljátok azokat az értékes embereket, akik önmaguktól is nagyon szeretnének valamit alkotni, hozzátenni a világhoz, meg nyilván saját kreativitásukat megélni. És most az a kérdés, hogy ennyi idő után melyik erősebb, amikor ti vadásszátok le úgymond ezeket a fiatalokat, vagy jönnek és jelentkeznek, hogy hú, ti annyira jók vagytok, és én látom, hogy mit alkottok, hogy csatlakozhatok-e hozzátok?
Jelenleg az a helyzet, hogy akik szívesen csatlakoznak, és ezt pusholják, hogy ők része akarnak lenni ennek, azok általában nem olyan jók, mint azok, akik a saját szenvedélyük megszállottjai. Uh-huh. És ezért kell vadászni, mert amíg sokszor valamilyen szinten azért találkozik a deep, meg ezek a szenvedélyes fiatalok, de azért nekünk most az a tapasztalatunk, hogy azért keresni kell. Meg ezeket a fiatalokat azért, hogyha mi most várnánk 2 évet, akkor elkapkodnák ügynökségek, elkapkodnák brendek, stb. Szóval mi megpróbálunk az a lépcsőfok lenni, ahol az ilyen szenvedélyes fiataloknak adunk egy felelősséget, egy mély vízbe dobjuk őket, és ez egy olyan lépcső nekik, ami után vagy tényleg személyes brandben kiépítik magukat, és a szenvedélyük egy ilyen, hát hogy mondjam, a kreativitásnak nagyon nehéz árat adni, tudod, tehát ilyen, most az ötlet, az ér egyáltalán valamit, mert 2 perc alatt kigondolta valaki, vagy az az ötlet, az milliókat fog érni a brandnek. Tehát ilyen nagyon nehéz ugye a kreativitást beárazni, és pont ezért nálunk egy jó lépcsőfok kreatívoknak az, hogy egyből mély vízbe dobják őket, keresnek is pénzt vele, és a következő lépcsőfok pedig csak tőlük függ. Úgyhogy nálunk azért mondom ezt, mert hogy szexik vagyunk sok fiatal számára, sokan írnak ránk, hogy hú, tudok-e jönni csak BTS-t videózni, vagy fotózni nektek a, nem tudom, forgatásra. És néha ki is rakjuk, hogy persze gyertek, legalább megismerünk pár fiatalt még, akik lehet, hogy tényleg nagyon jók, de azért az a tapasztalat, hogy nekünk kell megtalálnunk azt, aki valóban egy ilyen kincs, egy ilyen kis csiszolatlan gyémánt.
És ez hogy zajlik? Tehát, hogy görgeted a TikTokot, és azt mondod, ez nem volt rossz, ezt lementem egy kis tárba, aztán hétvégén leülsz, és ezek között variálsz, hogy akkor na, szóljak neki, vagy ne szóljak, vagy...
Ez egyébként abból adódóan, hogy mi hogyan dolgozunk a klienseinkkel, általában, ahogy mondtam, tényleg találkozunk valahol az ilyen emberekkel. Mert mi úgy dolgozunk, hogy ha tartalmat gyártunk, akkor általában ráírunk random emberekre, vagy ismerősökre, vagy ismerősök ismerőseire online, hogy szia, van ez a brand, lenne egy ilyen fotózás, ez a moodboard, ennyit tudunk adni, vagy ennyit sem tudunk adni, mert sokszor azért barter, vagy ilyen TFCD alapon történik azért a tartalomgyártás. De valahol mégis találkozunk olyan emberekkel, akik azt a te így tudsz táncolni, vagy azt a nem is gondoltam volna, hogy te ilyen jól festesz, vagy tehát stb. És akkor millió emberrel dolgozunk azért havi szinten, folyamatosan, és egyrészt mivel mindenkivel találkozunk, mindenki tud ajánlani még egy embert, aki valamiben jó. Sportolókat, tényleg kreatívokat, fotósokat, CGI-os, tehát mindenről van. Uh-huh. És ezért nem az történik, mint hogy sokan elképzelik, hogy tényleg leülünk, és akkor azért, na most találnunk el egy jó TikTokert.
Insta.
Igen, Insta. És akkor Instán, fú, az ilyen szenvedés. Az nehéz néha találni, nyilván ezt is meg kell tennünk amúgy néha, de jobban működik az, hogy tényleg csak aktívak vagyunk, építjük a közösséget a brendek körül, ezáltal magunk körül is, mert látják sokan, hogy hogyan dolgozunk, hogy egy forgatás nem egy ilyen doboz, hogy most te odaállsz és azt csinálod, hanem nem tudom, közben rendelünk pizzát, beszélgetünk egyet, van egy Xbox szünet, vagy nem tudom, tehát ilyen random dolgokkal azért telerakjuk, és ezáltal bevonzuk azokat az embereket, akik amúgy látják azt, hogy lehet kreatívan élvezni azt, amit csinálsz, és pénzt jól keresni vele.
Mivel időd nagy részében így 10-20 évesekkel dolgozol, te látod azért az ő nekik a elmondásod szerint a te éles stílusod is ez, hogy nagyon sokat vannak online, ezzel is dolgozol, gyakorlatilag ez a munkád, vagy ez a munkátok. Hogyha veszélyekre kéne felhívni a figyelmet, mert mondtad, hogy szerelmes vagy a social médiába, de én találtam olyan tartalmakat is, ahol veszélyekről is beszélsz.
Igen.
Mi az, amit kiemelnél?
Amire szerintem én is, meg a nővérem is, akinek előttem például nagyon nagy példakép social médiával kapcsolatban, és ő a Szia Lídia, hogyha valaki nem követi, mindenképp nézze meg az ő profilját és a tartalmait. Felszoktuk hívni arra a figyelmet, hogy ne emészszem fel téged a social média, hanem az egy eszköz legyen a te kezedben. Ez szerintem azért nagyon fontos, mert azért nem ritka a jelenség az, hogy az ember, főleg a, nem tudom, tinik, mennének aludni, de azért meg egy 3 óra TikTok becsúszik. Hát azért egy 4 óra Instagram nézegetés becsúszik. Tehát azért ez felemészt időt, energiát, és ha nem jól használja az ember, akkor ez ennyi volt. Ha jól használja az ember, akkor azért, és ez tanítható, ez nagyon egyszerű, akárcsak az algoritmust úgy használod, hogy tényleg olyan tartalmak jöjjenek veled szembe, hogy az értéket adjon számodra, vagy tényleg közösségépítésre használod, ugye? Tehát social közösségi hálózatok, az csak belegondolsz már, mennyire igazzá válik, hogy tudod használni arra, hogy a közösségedet online megtaláld, hogy azt a boxot, azt így kineveld a te közösségi platformodat arra, hogy ebben a boxban te minél otthonosabban tudj mozogni, és otthon érezd magad, és azért meg tudod találni azokat, akiknek ugyanaz a szenvedélye.
Viszont nagyon érdekes, hogy ennek ellenére azt mondod, hogy a legtöbb hasznos kapcsolatod offline alakul.
Igen, de ehhez én egy 5 évet keményen beletoltam abban, hogy egy online közösség is létrejöjjön. Tehát azért szerintem, ha az online-t én véleményem szerint én jól használtam, kiépítettem egy olyan online közösséget, ahol volt annyi érdeklődő, hogy őket meg tudom mozgatni offline. És létrehoztam, tehát eseményeket szerveztem egyébként az Instagram meg a Tumblr követőimnek, és ezáltal személyesen meg tudtam ismerni a saját közösségemet. Amit, hogyha nem csinálok meg, akkor valószínűleg nem lenne ennyi követőm, nem lenne ennyi kapcsolatom, nem lenne ennyi értékes emlékem csodálatos emberekkel, fiatalokkal, és nekik sem lenne akár, tehát vannak olyan példák, hogy a jegyesével az én eseményemmel találkozott. Van olyan példa, hogyha nem jön az eseményemre, nem kezd el fotózni, és nem keres belőle már, tehát hogy fixállásban fotósként pénz, stb. Tehát azért olyan, olyan élmények, meg olyan emberekkel találkoztam azon keresztül, hogy Instagramon meghirdettem egy ilyen kis túrát, vagy eseményeket, hogy, tehát, hogy nem tartanék én sem itt, de mondom, ehhez kellett az, hogy social médián képüljön egy közösség, amit offline is meg lehet mozdítani. És szerintem másoknak is érdemes így használni ezt, hogy nyilván online le lehet vadászni az élményeket, az embereket, a közös pontokat, de ott el kell induljon aztán valami, és ehhez kell egy mersz szerintem, hogy tényleg ráírj valakire, hogy hú, azért van-e kedved egy kávét meginni, van-e kedved eljönni a Revise-zal beszélgetni, és a többi. Tehát, hogy ezek kellenek. És szerintem ezekkel, hogyha nem él valaki, akkor kicsit fölöslegesen használja a social médiát, vagy a social média használja őt inkább.
Oké, hát akkor a 2021-es tervekre várhatjuk a Deep CC-nek a dating appját.
Igen.
Nem, de tényleg, hogyha egy picit a jövőbe tudnánk nézni, akkor mi az, amit szívesen látnál ott?
Aha, a Deep. Hogy hova...
A Deep és te.
A Deep és én. Nekem egyébként jelenleg a szakmám a Deep-en belül, vagy így a pozícióm, az content creative. És ezt én személyesen ezt még ki akarom maxolni. Ez egy olyan pozíció, amire egyébként sok hozzá nem értő ember így azt mondja, hogy mit csinálsz, gondolkodsz, meg ötletelsz, hogy milyen képek lesznek, még nem tudom. De nyilván az emberek már sokkal több tartalmat fogyasztanak, mint bármi mást. Tehát, hogy nincs többet, evés közben is nézem, hogy TikTokon mi ment. Tehát ez nagyon durva, folyamatosan tartalmat fogyasztunk, és én az akarok lenni, aki ezeket megszervezi, úgymond nagy mennyiségben. Tehát a Deep-pel is egyébként ebbe az irányba megyünk, hogy klienseknek, személyeknek, kreatívoknak olyan tartalomgyártást szervezünk meg, ami a közösség számára hasznos, értékes, vagy valamit ad, vagy kialakítja valójában a közösséget. És ebben látunk egyébként hatalmas részt, hogy ezt sok cég, főleg startupok nem feltétlenül csinálják a legjobban. Ezt mi meg tudjuk nekik csinálni. Van benne érték, tehát az látszik, hogy ha jó a termék, jó a szolgáltatás, akkor a ROI az visszajön a tartalomból is. Másrészt meg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy egy olyan fiatalos agency típusú csapat, az később akár tényleg csak csettintésre fel tud-e húzni olyan brendeket, amik a nulláról indulnak. Szerintünk ez lehetséges, nekünk ez a célunk, hogy most mondjuk, ha csak idénre kérdez erre, akkor kialakuljon tényleg egy nagyon jó freelancer, kreatív csapat, de hosszú távon azért az a cél, hogy tényleg találunk egy tehetséges fiatalt, vagy találunk egy jól működő kis brendet, és egy akár fél év alatt fel tudjuk azt húzni egy olyan szintre, ahol már tényleg limitek nincsenek, hogy meddig lehet elmenni.
Uh-huh. Ti, ahogy most építitek ezt a közösséget, nincsen benned egy olyan félelem, hogy itt ez a sok kreatív fiatal, akik most bevethetőek, és nagyon, nagyon ott vannak mindenben, de közben az a veszély is, hogy egyrészt mondjuk kiégnek, másrészt meg simán lehet, hogy az, amit ti közösségként hozzáadtatok az ő fejlődéséhez, annak az a vége, hogy egy év múlva már mondjuk egy másik nagyobb ügynökség levadásza ezt. Tehát, hogy ebbe hogy látod, hogy mit hoz a következő generáció? Mert ugye van egy ilyen sztereotípiánk is, egyébként is az E-generációval kapcsolatosan, hogy annyira nem szeret megmaradni egy helyen, vagy egy munkahelyen. Erre van-e a ti nagyon, nagyon egyedi kis ügynökségi elgondolásotoknak valamilyen víziója?
Nálunk valószínűleg azért, mert még nem vagyunk sokan, ezért nagyon könnyű nagyon könnyű elérni azt, hogy bárki, aki velünk dolgozik, az gyorsan úgy érzi, hogy ő egy részese ennek. Bárhol máshol, meg nagyon ritkán érzik ezt azért emberek, és erre elég erősen egyébként rá is mentünk, hogy a The Deep Creative Collective az nem arról szól, hogy nem a kliensekről szól, az arról szól, hogy kreatívok tényleg meg tudják valósítani azt, amit amúgy saját büdzséből nem tudnának. Ez más helyeken azért eléggé fordítva van, a büdzsé mondja meg, hogy te mit csinálsz, és ezt neked úgy kell megcsinálnod, ahogy da-da-da-da-da. És emiatt mi nem félünk attól egyébként egyáltalán, hogy a fiatalok, akik velünk dolgoznak, vagy velünk kezdik, vagy mi adunk nekik szárnyakat, vagy mi dobjuk be a mély vízbe, vagy mi vagyunk csak egy lépcsőfok nekik, hogy az később hova fog menni. Mert nem is tudjuk. Nem is lehet tudni, szerintem a mai világban, hogy egy kreatív az mekkorát tud növekedni mennyi idő alatt. Úgyhogy mi ettől nem is tartunk, mi nem is az a célunk, hogy megfogjunk egy kreatívot, és utána tudod ilyen 5 év múlva, amikor már egy nagy ügynökség leszünk, vagy nem tudom, bármilyen céljaink lennének, akkor még mindig nálunk legyen, és akkor tudod, minél több pénzt keressünk rajta. Viszont nem is az a célunk, hogy megfogjunk egy kreatívot, és mindent beleöljünk, tehát hogy pénzt, nem tudom, energiát, mindent, hogy ő a legjobb legyen. Inkább mi egy ilyen megadjuk a helyet kreatívoknak, hogy
mozgásteret
adunk nekik, igen. Valamint azért már van annyi kliensünk, meg van annyi megkeresésünk, hogy ez a mozgástér, ez egy jó játszópark, vagy ilyen, nem tudom, tehát egy jó hely arra, hogy nem a nulláról kell elindulniuk. Uh-huh. És emiatt mi ettől nem félünk, uh-huh. Sőt, izgalmasnak látjuk, meg találjuk azt, hogy hosszú távon meg tudjuk-e tartani azt a lelkületet, és azt a lendületet, azt a közösségi életérzést meg tudjuk-e tartani a Deep End belül, ami miatt ragaszkodni fognak a tartalomgyártók ahhoz, hogy ők deepesek. Uh-huh. Ez egy ilyen, ez nem agymosás, hanem ez tényleg arról szól, hogy kialakul-e az a baráti, vagy nem is baráti, inkább az egyetértés abban, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk. És ez kialakul, és erre már van is jó példa, hogyha egy tehetséges 17 éveshez külön az ő instájára, stb. Ráír valaki, hogy figyelj, tetszik, amit csinálsz, látjuk, hogy a deepbe csinálod, nem tudjuk, hogy azért mit menjél, de hogy veled akarunk külön dolgozni, akkor nálunk például már kialakult ez a bizalom, hogy nincsenek szerződések, tehát nem KFT vagyunk, nincs, nem tudom, cég, vagy bármilyen kizárólagosság, nem tudom, de mindenki úgy gondolkodik, hogy jó, hogy bejön valami hozzám is, ha Voidfieldként bejön valami, akkor azon gondolkodom, hogy jó, a deepben ezt hogyan lehetne tényleg a legjobban megcsinálni, hogy ki erre a legjobb ember. Uh-huh. És mi azt gondoljuk, hogy ha ugyanezen a tracken megyünk, mint ami most vagyunk, akkor egy jó ideig még nem kell azon aggódnunk, hogy most valaki ellop tőlünk egy jó fiatalt, hanem büszkén tudjuk majd mondani azt, hogy bejön egy munka, akkor ő a legjobb ember nektek, vigyétek, és az ember, az pedig mi azt akarjuk elérni, hogy tényleg büszkén tudja azt mondani, hogy én a Deep csapatba tartozom, nyilván ezt úgymond ez egy kiszervezett munka, vagy nem tudom, de hogy a Deep-en belül épülnek ezek a dolgok, és nem pedig külön emberek, mi az ilyen kis szeszélyei viszik el a kreatívokat. Úgyhogy tényleg az a célunk, hogy mozgásteret adjunk fiataloknak, kreatívoknak, az most a fiatal az lehet 14-től egészen, nem tudom, 35 éves is, tehát nem arról van szó, hogy most itt korhatár van. Viszont nálunk fontos az, hogy tényleg egy olyan lelkülete legyen az egésznek, hogy legyen egy ilyen közös bizalom, meg egy egyetértés abban, hogy mit csinálunk.
Tök egyedi, amit csináltok teljesen, ahogy hozzáálltok ehhez a következő generációhoz is. Úgyhogy szerintem így, nekem van egy ilyen záró kérdésem a részemről legalábbis, hogy mi az a vízió, amit te látsz a következő generációba, ami így teljesen pozitív, vagy teljesen olyan, amit eddig még így nem hallunk a mainstreamben erről a generációról. Aha. Te hogy állsz hozzájuk?
Egy rövid könnyű záró kérdés.
Igen.
Nem tudom, én szeretek metaforákban gondolkodni, és tegyük fel, hogy minden egyes okos telefon egy ilyen fémdetektor. Tök egyszerű, mész vele az utcán, és nem tudom, így elmész a Starbucks előtt, és akkor feljön egy hirdetés, hogy ma amúgy a Starbucksban féláron van azért. Mert ide tartunk, hogy konkrétan sétálsz az utcán, és jönnek az aktív hirdetések. Ha még nem is 3D-ben ízéljen, hogy hívják.
Hologramban.
Nem, ha nem is hologramban, de lassan ott tartunk. És én hiszem azt, hogy ezek a csiszolatlan gyémántokat online meg lehet találni, és csak használni kell jól a közösségi felületeket arra, hogy minél előbb megtalálj ilyen gyémántokat, kicsit csiszolj rajta, kicsit segíts neki, és utána azt oda tud adni valakinek, aki meg tudja azt füzetni, és tovább csiszolni. Tehát azért fontos az, hogy nem megfüzeted, és akkor kirakják a kirakatba, hanem tovább csiszolják, és ezáltal én bízom abban, hogy ezt a generációt, hogyha így figyeli, ilyen hozzáállással, akkor nagyon-nagyon gyorsan egyébként a mikorosztályunkkal, az ilyen 30 körüliekkel úgy felveszik a versenyt, hogy konkrétan akár egy 15 éves gyerek simán megaláz egy 35 éves, 5 fős csapatot ugyanabban a szakmában, csak azért, mert teljesen más a világ már, amiben felnőünk. És szerintem, hogyha erre nem pozitívan tekintenek a mi generációnk, hogyha erre nem úgy tekint, hogy ez egy lehetőség, hogy ez igenis izgalmas és értékes, és hogy ezt nem megállítani kell, ezt nem lelassítani kell, nem ki kell használni ezeket a fiatalokat, hanem tényleg mozgásteret adni nekik, mert létezik az a hely, ahol tényleg megcsiszolhatóak ezek a gyémántok, akkor nem lesz limit ezek a fiatalok előtt, és tényleg akár 20 éves korukra el tudják érni azt, amit soha senki nem gondolt volna, hogy 20 évesen el lehet érni. Úgyhogy én egyrészt a social médiára is így látok rá, hogy azért észreveszed, hogy kiből lesz influencer. Mm-hmm. Vagy tudod azt, hogy ki az, akinek a humorérzéke az nem 10 embert nevettet meg, hanem 10 000-eket, vagy látni azt, hogy ki az, aki 15 évesen már van egy ilyen business mindsetje, és csak le kell ültetned őt ilyen tárgyalásokon, és azért behozza neked az összes pénzt, meg klienst, amit csak lehet, mert léteznek ezek a fiatalok. Kicsit ilyen X-Menbe amúgy megyünk át, én azt érzem, tehát, hogy tényleg van, aki látni interneten ilyen 10 éves gyerekeket online, YouTube-on, meg nem tudom, akik úgy kosaraznak, úgy sportolnak, úgy mindent csinálnak, lenyűgöző és nagyon durva, és szerintem, ha nem is az ilyen TikTok hype house-okban összegyűjtött ilyen tényleg X-Men sulik lesznek, de azért már látni a trendet, hogy az ilyen fiatalok mögé keményen Amerikában beállnak befektetők, szerződések, ügynökség, és srácok, csak csináljátok, amit csináltok, építsetek ki egy 60 milliós követői tábort, és utána nincs limit előttetek. És ez működik. Tehát ez egy azért formula, ezt mondta, szerintem lehet mondani, úgyhogy ha nem is ez a célja a Deepnek, de mindenképp ilyen fiatalokkal akarunk együtt alkotni gyönyörű dolgokat, és szerintem a social médiában ez megvalósítható.
Oké, hát azért elkezdünk gyanakodni, amikor teljesen kopaszra elvágod a hajad, ilyen X-professzorosra. Na, hát köszönjük szépen, nagyon értékes beszélgetés volt, én úgy gondolom. Köszönjük, hogy velünk tartottál.
Én köszönöm.
És köszönjük a hallgatóknak is, hogy ma velünk tartottatok. Amennyiben tetszett a mai adás, hozd meg egy barátoddal, értékelj minket 5 csillaggal az Apple Podcast felületén, de ott vagyunk Spotify-on, SoundCloud-on és a TRF-en és sok minden máson is. Úgyhogy köszönjük, hogy ma is velünk voltál.
Köszönjük.
Hello, hello.
Hello, hello.